ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Prága hadiösvény. 1968. Markovics Ferenc műsora. A hunkpapa törzsfőnök Cseh Tamás.
Ha a fekete hegyekben vagy, és a tüskék sziklájáról nyugatra nézel, a távolban a pulyka lábszorost látod. Fent északon a dombok mögött van a fekete kutya szakadék és a nagy ünneprét. Arról kanyarog a nevető víz folyó a szarvas halál völgyön át a vidrák völgyébe. A tüskék sziklája alatt a fák között a folyó szinte teljesen körbeül egy földarabot. Ez a teknős békasziget. A vízen túl a piparét húzódik a pulyka lábszoros felől keleti irányba. Messze keleten, ahol a napot felkelni látod, a fehér ember elszólt települései vannak. Azt mondják, ott már a sárga kőfolyónak is más nevet adott a sápadtarcú. Arra felé lakik valahol a nagy fehér főnök, aki minden fehér embernek parancsol. A mi földünkön még kevés sápadtarcú járt, de a menekülő rokonok rossz híreket hoznak felőlük. Azt mondják, a fehér ember oktalanul írtja az erdőket és a bölényeket. Ami nem kell neki, azt is elpusztítja. Azt mondják, hogy nagyon sokan vannak a sápadtarcok, és egyre többen jönnek földjeink felé. A Santi Dakoták háborújáról is hallottunk. Mi a Titon törzs, a préri lakók, Humpapa nemzetségéhez tartozunk. Nevünk azt jelenti, hogy a kör végén lakók. Falvaink a Fekete-hegy, a Pahaszapa környékén, és a Kis Szarv és a Por folyó mentén vannak. Ez a föld a miénk, és nem harcolunk, amíg földjeink háborítatlanok. Ebben az évben nagy hóviharok voltak a sárgok kőfolyón túl. A nagy bölincsordák ilyenkor éjjelente szembefordulva állnak a széllel. Szügyükön a meleg szőrrel fogva fel a havat, és csak az alattuk lévő füvet tudják lelegelni pirkadatkor, tovább vonulás előtt. Az előőrsök, magányos bölények fáradtan és lesaványodva érkeztek a fekete hegyek vidékére. A középen haladó borjakat az öregek támogatták, a fiatalabbak megálltak, hogy bevárják őket. Fenn a gerincen farkasok ügettek, a hegyoldalakban préri farkasok lesték az alkalmat, hogy lecsapjanak a gyenge borjakra. Kevés húsa van a bölényeknek. Ezen a télen éheztek a hunpapák.
Ha szerencsém van, talán én is az imént idézett könyv a hadiösvény szereplője lehetnék. Füst a szemében főnököt, vagyis polgári nevén Cseh Tamást hallották, aki persze egyáltalán nem biztos, hogy bevett volna táborába. Az még hagyján, hogy jószerével csak egy szűk értelmiségi kör tudott az indiánosdiról, s én nem voltam közöttük, de ha tudok róla, sem biztos, hogy megfelelek az elvárásoknak. Mert a jó indián erős, fürge, kitartó, találékony, és jól tűri az igen mostoha körülményeket is. Ilyen a valóságban is létező indián harcosok szerepelnek a könyvben és a műsorban. S a történet végére sajnos begördülnek a sápatarcú harcosok brummogó szekerei, amelyek lánctalpainkon csikorogva véget vetettek az 1968-as augusztusi tábornak s egy illúziónak. Szerencsére ez sem szegte a Sioux törzsek, a hunkpapák és az oglalák kedvét, idén nyáron is fölverték sátraikat Bakonyvél közelében, a nevető víz két partján. Az indián hadiösvényen az első lépéseket 1961-ben tették meg harcosaink. De még mielőtt elmerülnénk a magyar indiánok ős történetében, pillancsunk bele a vadnyugat történetébe, de szigorúan indián szemmel.
Észak-Amerika nyugati vidékének legnagyobb és legerősebb törzsét a Sioux, vagy saját nyelvükön a Dakoták jelentették. A Sziuk egyik törzse a hunkpapák körében egy ifjú, már 21 néhány évesen tekintélyt szerzett magának vadászként, csak úgy, mint harcosként. Törzsi gyűléseken követelte, hogy kíméletlenül útját kell állni a fehérek további előrenyomulási kísérleteinek. Takanka Jotanka volt a neve, a fehérek nyelvén ülőbika. Egy árva fiút nevelt, aki azután Szilajlóval az oldalán 16 évvel később 1876-ban történelmet csinált.
Én 43-ban születtem, mindig csak háborús filmeket játszottak a moziba. Én ezt próbáltam a falumba is meghonosítani, ezt a masírozást, de nem nagyon ment, mert hát ez egy falu, az egy szabad hely volt még mindig a világban, mert erdők voltak, patakok, folyók, és ott azért ez a masírozás nem jött be. És aztán mi másképp játszottunk katonásdit, erdei had voltunk, meg a kis utcai fiúkkal verekedtünk, kecskét őriztünk, legelőkért harcoltunk. Távol volt a világtól az a falu, hála a jó Istennek, nem volt vasútállomása.
Ez hol van pontosan?
A Martonvásártól van 2-3 kilométer, hát ma már lassan összeépül. Ez az én kedves falum.
És az indiánosdi hogy kezdődött?
Hát valamikor biztos így gyökerezik az is, hogy én Budapestre fiú gimnáziumba kerültem, és a pesti srácok annyi mindent tudtak, amiket én nem, viszont én is tudtam egy csomó mindent, amiket ők nem annyira. Tehát én értettem a fákhoz, a bokrokhoz, meg jobban értettem a természethez, ők meg megtanítottak engem, hogy kell tujázni, hogy kell lógni a villamoson, hogy kell a városban mozogni, tehát az ütközőn, meg mindenféle csínytevést, amit akkor csak meg lehetett, mások voltak a villamosok, szóval úgy értem, hogy akkor azokon még nagyon lehetett lógni hátul a vízcsatornába kapaszkodva, négy ujjal. Szóval voltak trükkök, nekem meg voltak úgymond indián trükkeim, tehát ilyen falusi trükkeim, tehát hogy miből lehet íjat csinálni, mert a Gellért egy akkor egy beépítetlen rész volt, és a Gellért egy aljába villányi úton laktam, és akkor itt is elkezdődött egy ilyen hadsereg szervezés, ami a fiúknál egyébként egy szokás. És valószínűleg innen eredt, hogy a gimnáziumot, amit 61-ben érettségiztem, társaimmal elhatároztuk, hogy mi elmegyünk az erdőbe igazi indián életet élni, nem így, mert ez itt Pesten nem igaz. Ma már kár bányászni, hogy ebben mennyi volt a tudatos, vagy elvonulásos, vagy kimenni ebből a világból, ez a nem tetszik világból. Ugye 56 után vagyunk pár évvel, 4 évvel. Ezt belemagyarázni könnyű lenne, én ezt nem teszem, de lehet, hogy a háttérben volt ilyen is, hogy az egy tiszta világ volt. Ott nem hazudnak az emberek. Az erdőben a fa nem hazudik, a folyó és a tűz nem hazudik, az igazat mond, az olyan, mint amilyen. Itt pedig, ugye, akik 56-ban robogtak az utcán fényes arccal, ezek mást mondott a rádió, mást beszéltek otthon az emberek. Tehát egy hazug világ kerekedett. Amihez képest ez az úgymond indiános élet, ez egy tiszta, kristálytiszta élet volt a sajátunk. Nem vertük nagy dobra, nem híreszteltük, a baráti kör tudta, egy baráti kör kezdett kiépülni. Már több száz fős, és ma már egy néprajzi játékkal alakult. Nagyon nemes játék. Minden nyáron alig vártuk, hogy összekuporgatott forintjainkból lemonatozzunk hátizsákokba, és iszonyatos cipekedések közepette.
A Bakonyba?
Hát volt a Bakonyban, volt egyszer a Gerecsébe, és voltak próbálkozások, hogy az ország melyik helyszíne az, ahol a legjobban el lehet rejtőzni a fehér ember elől. És akkor így sikerült is kitalálnunk a leggyönyörűbb helyet, a szovjet csapatok mellett állomásoztunk mi is, mert ez Hajmáskért, tehát az a Bakony az tele volt szovjet csapatokkal. Ez egy furcsa findora az életnek, hogy mi, akik el akartunk bújni, szinte a szovjet hadsereg oldalába lapultunk. Aztán rá is jöttünk, mert hajnalonta föl mordult az erdő, és tőlünk 4-5 kilométerre páncélosok vonultak. És akkor, hát akkor aztán lassan az erdészektől megtudtuk, hogy ott bizony nem messze oroszok vannak, és hogy át nem menjünk a következők, mert nem tudom, X1 gerince, mert azok ott aztán nem tréfálnak, meg lőnek. Hát így, majdnem, hogy így védett helyen voltunk, ide nem volt olyan eszelős turista, aki erre járt volna, tehát az indián táboraink, azok háborítatlanul élték az életüket, mert turista nem járt az oroszok miatt, az oroszok meg ide valamiért nem jöttek, ez nem volt gyakorló területük. Hát ebből volt aztán a nagy meglepetés 68-ban, mert egyszer csak mégiscsak bejöttek erre a területre ezek a katonafiúk. Ugye a Sioux Szenthegy, a Black Hills, a Fekete Hegyek, tehát a síksági életmódba belefért, hogy időnként a Szenthegyeik között táboroztak, tehát mi úgy is hívtuk, hogy a Fekete Hegyekben vagyunk, tehát a Bakony az nekünk a Black Hills volt. Tehát mi akkor úgymond síksági indián létünkre a hegyek között töltöttük ezt az vadász évadot, és ennél mindenre kitaláltunk egy magyarázat, hogy mi miért van.
Nem akarunk itt fehéreket. A fekete dombok a mi földünk. Ha pedig a fehérek el akarnák tőlünk venni, harcolni fogunk. Ülőbika. Nem sokkal azután, hogy vörös felhő, pöttyös far és a többi indián letelepedett a Nebraska-ban kijelölt rezervátumban, a fehérek településein híresztelések kaptak szárnyra, a fekete dombok között roppant aranykincs rejtezik. A Pahaszapa, angol nyelven a Black Hills, a fekete dombok vidéke a világ közepe volt. Az istenek lakóhelye, a szent hegyek tája. Ide tértek meg olykor a harcosok, hogy a nagy szellemmel társalogjanak, látomásokra várjanak. 1868-ban a nagy fehér atya értéktelennek minősítette a hegyeket. Szerződés is készült arról, hogy örök időkig az indiánok tulajdonát képezik. 4 évvel később a fehér aranyások megszegték ezt a szerződést. Behatoltak a fekete dombok területére, és keresni kezdték a sziklák közt, meg a tiszta vízű folyók medrében a sárga fémet, amelyre olyan bolond módon vágynak mind a fehérek. Amikor az indiánok felfedezték hegyeik között az eszeveszett fehéreket, megölték vagy elűzték őket.
A vérbeli indiánnak természetesen utánpótlási bádisokra is szüksége van. Erdély Miklós, a Nagy Avantgárd Művész Virágárok utcai házában nem csak sátrakat, bőrruhákat és mokasszinokat vartak, hanem sok ide látogató vendéget, vagy annak gyerekét is sikerült megfertőzni a hunkpapa tanokkal. Egyébként Cseh Tamás első énekesi próbálkozásai e szalonként is működő ház bulijaihoz fűződnek. Erdély fiai, Gyuri és Dani, Bagoly és Tücsök néven indián lett. Most Erdély Györgyöt hallják.
Te, aki képekkel foglalkozol, operatőr vagy, mi az első kép, amit fel tudnál idézni, és amit el tudnál mesélni a te indián életedről?
A tábor fölötti szikla, ahol mint őrszemek ott nézegettünk mindig távolba a hegyek felé. Úgy hívják ezt a sziklát, hogy Szelek sziklája, és a Teknős béka sziget fölött emelkedik, ott folyik el a nevető víz, klassz kis patak az, amire odaér, de hát volt úgy is, hogy elöntötte az egész szigetet. Úgy folyik ott a patak, hogy szinte körbefogja azt a részt, azért is nevezzük szigetnek.
Erdélyék házában sok albérlő lakott, így például a híres író Lakatos Menyhért és lánya Lakatos Anka.
Akárki nem vette ezt komolyan, tehát mi másként gondolkodók voltunk egy kicsit, és azért jártunk egy táborba.
Ez mit jelent, miben nyilvánult meg ez a másképp gondolkodás?
Hát az akkori időknek megfelelően ellenzékiek voltunk keményen, többnyire értelmiségi fiatalok, akik elégedetlenek voltak, világot megváltani óhajtottunk, vagy legalábbis mindenképpen kirekeszteni magunkat az akkori társadalomból egy kicsit. Felnőtt szemben én úgy gondolom, hogy egy picit játszani szerettünk volna. Igazi játék volt, és nem szervezkedtünk. Politikai szerveződések nem történtek, sőt, kizártuk az életünkből a civilizációt, minden civilizációs eszközt.
Azt hiszem, az ifjúsági magazin, vagy nem tudom milyen ifjúsági újság volt, egy-két képet megeresztettünk magunkról, ilyen fényképet, hogy indiánok a bakonyban, és akkoriban a sajtó iszonyú védettséget jelentett, mert egy helyi rendőrnek, tehát aki az újságban van, az, hát az nagyon komoly ember, mert azzal nem lehet szórakozni. Úgyhogy talán egyszer volt, hogy egy rendőrautó kijött, ez biztos nem olvasta ezt az ifjúsági lapot, mert az aztán levetette velünk a parókáinkat, és előkotoráztatta a személyigazolványunkat, és hát szóval elszórakoztak velünk, de nem lett baj, mondom, a rendőri szervek valahogy megcsitultak. Ráadásul a falu tisztelte bennünk azt, hogy néha iszonyatos viharok, többnapos felhőszakadások esetén is, mert mi kint vagyunk az erdőben, és aggódtak értünk, hogy mi van velük. Hát ezek a...
Mi volt veletek?
Hát túléltük meg, hát nagyon nehéz volt, hát végül is azért mentünk, hogy ne legyen könnyű. Az eső az a rokonunk, szóval az... Azt el kell intézni, hogy túléld, nem lehet hazudgálni, nem lehet füllenteni, hogy nincs. Volt az eső, mi meg túléltük, és a falu szemében egy kicsit megnőtt a becsületünk, hogy hát azért azok a fiúk csak nem akármilyenek pestiek, de azért bírják. Egyszer csak megjelentek valami Pesten lakó fiúk, és kiderült, hogy 2000-szer annyit tudnak, mint mi, akik a játékot elkezdtük. De hogyha beleszülettek volna ebbe az indiánságba, nem a miénkbe, hanem egy indián létet folytatott egy csomó ember az ország különböző pontján.
Anélkül, hogy tudott volna róla?
Anélkül, hogy tudtunk volna egymásról. Ő maga tudta, persze, csak hogy nem tudták, hogy van ez a tábor. És akkor...
Hogy tudták meg, ha ennyire titkos volt?
Hát úgy, hogy amit említettem az előbb, hogy voltak az ifjúsági magazin egy cég, és akkor az ifjúsági magazinba beírtak, hogy az hol lehet azt utána nyomára bukkanni, és ilyen nagy nehezen évek alatt összeszűrődtek ezek az emberek. A mai napig is ezekből áll, ilyen szentőrültekből és nagyon furcsa emberekből, akik önmaguk teremtették meg az indiánt. Szóval nem azért lettek indiánok, mert tudták, hogy van egy tábor, hanem ők már azok voltak, és úgy kerültek bele. Ez nagyon megszépíti az egészet, mert nem egy toborzás volt, hogy ide jelentkezni lehet, vagy ide, hát valahogy ide el kell jutni annak, aki el akar, de hát a toborzásról szó sincs, éppen ezért van ez a tilalom, ez a stopp, ez a hírzárlat körülöttünk, hogy nem akarunk 5000-en lenni.
Jó reggel, Korvin Mátyás, szava hihető. Jó reggelt, szép Zsuzsánna, pompás az idő. Bacsista, gyatapi, besúrta, picsasta, húmaikon epesni, mazakam, mazakam, summa, kicsima, inkasaba, pesaba. Helyók a hí, jó estét, Rúzsa Sándor. Itt az alkalom, zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozt és sugoró, cifra magyaró, száz arancsikó, tálárárárám, 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 hajj!
A sápadt arcúak ellenlépése nem sokáig váratott magára. A piros cseresznyék holdjának havában több mint 1000 amerikai katona indult az Abraham Lincoln erődből a fekete dombok felé. Amikor a 7. lovasezred parancsnoka, Custer tábornok jelentette, hogy a hegyek a fű gyökerétől lefelé tele vannak arannyal, a fehérek sáskarajként özönlötték el a rezervátumot. Az indiánok hamarosan tolvajok útjának nevezték el az ösvényt, amelyen Custer katonái a Pahaszapába, az istenek lakóhelyére behatoltak.
És a humor se hiányzott egy időben ezekből a táborokból. Néha ezek a rendkívül komoly indián emberek hihetetlen röhögő görcsök között fektrentek a fűbe, mert olyan poénok születtek a helyzetekből. Az egyik indián, az, ugye, amit indián soha nem tett, de ő titokba a saját sátrát bekerített ilyen vékony dróttal. Hát az indián ilyet nem csinál, de hát az anti időkben, úgy értem, amikor az első táborokban ez még előfordult, sőt azon okoskodott, hogy valami zseblámpa elemet beszerel, és az ellenség jön, megközelíti a sátrat, akkor a lámpa kigyulladt. Tehát egy elektromos kis műhelyt rendezett be az indián sátrába, csak az övébe. ami aztán éjjel, amikor megjöttünk a hadiösvényről, ő esett át először rajta, és belegabolyott a drótjai közé. Hát ilyenkor a mort harcosok, akik kezeikbe skalpokat lóválták, hát ültünk és röhögtünk a tűz mellett. Ez szürke medve volt. Hát Kunkovács Laci, nagyszerű fotós barátunk, aki már régóta nem jön, de ez például vele esett meg, hogy belegabolyott a saját csapdájába.
És miket ettetek? Indián ételeket főztetek a tűznél?
Á, kezdetben erről szó se lehetett. Hát kotyvasztottunk, amit tudtunk. Nők nem voltak a tábor, ez egy hadijáték volt, férfias, akkoriban nagyon. Az azt jelentette, hogy nem tudtunk főzni, úgyhogy beleöntöttünk vizet a kondérba, aztán arra rizst, aztán abból kijött a rizs a kondérból, de tízszer annyi jött ki, és hogyha ne vesszen kárba, akkor azt azért rászortuk a kakaót, tehát nem tudtunk mi semmit. A eredeti módon nem is lehetett, vadászatról szó se volt. Ma van már szárított hús, meg szárított gyümölcsök, az indiánok nagyon sokat ettek, a téli időkben szárított ételeket, de hát ez soha, például ezt a részét soha nem lehet majd utánozni a játéknak, igazándiból az indiánok vadásztak is. Akkoriban annyira tiszták voltak a vizek, a sét, például, hogy vidra lakott ott mellettünk, nem messze, egy vidra áspár. Egyszer édesapám lejött meglátogatni, és fogott rákokat, akkorákat, mint a tenyerem. És akkor rákot ettünk, akkor az éhes embernek minden nagyon jó. Végül a fakéreg is egy ízletes csemege, hogyha úgy vesszük.
Na most az, hogy egy lány, és aztán később az ön testvére, aki szintén egy lemehetett, azt hiszem ez elég nagy dolog volt, mert Cseh Tamás azt mondta, hogy legalábbis az első időkben, tehát a 60-as években nő nemű lény nem igen tehette be a lábát az indián tábor területére.
Fiúk nem vittek magukkal lányokat, mert nem lehetett ott elviccelni, meg kényeskedni a nyári tábort, mert hogy mindenkinek egy évben egy hete volt arra, hogy végigjátsza, és azt nem szerették volna feláldozni kényeskedéssel. És én azt gondolom, hogy azért engedték meg, vagy hívtak engem már később, mert ismertek, hogy odaillek, hogy türelmes vagyok, hogy nem kiabálom, veszekszem.
Egy nőnek milyen feladat jutott? Tehát a harcban vett részt, vagy inkább a háttérben segítette a harcosok hadi tevékenységét?
Én az asszonyoknak való tevékenységet, tehát a tábor minden nap életében reggelit készítettünk, én elmosogattam, összepakoltam, tüzet raktam, főztem az egész tábor részére, és számomra ez is jó volt, és hát természetesen a harcokon kívül minden játékban részt vettem, nagyon szívesen énekeltünk, indián dalokat tanultunk meg, eredeti múzeumi ruhák utánzatát elkészítettük. Én ezt nagyon szerettem, a manuális tevékenységet, ezt a mítikus világot, ami számomra misztikus volt, a dalaikat, a meséiket, és nagyon sokat beszélgettünk.
Vörös felhő és pöttyös far felháborodva figyelte az aranylázat. Erőteljes tiltakozással fordultak hát a washingtoni hatóságokhoz. A nagy fehér atya ki is küldött egy bizottságot, hogy tárgyaljon a Sioux-kal a fekete dombok átengedéséről. Ülő Bika így felelt a kormány hivatalos idézésére a futárnak. Menj vissza a nagy fehér atyához, és mondd meg neki, nem vagyok hajlandó egy talpalatnyi földről sem lemondani. Két ujjával felcsippentett egy szemernyi port, és hozzátette. Még ennyiről sem.
A 60-as években nagyon sok mindent fölülről határoztak meg, hogy úttörőnek lenni, jó, meg kisdobosnak, meg kiszesnek, és hát ez egy, ha jól értem, akkor egy abszolút alulról jövő kezdeményezés volt, amit nem engedélyeztek sehol hivatalosan. Ez nem derült ki mondjuk egy erdész vagy egy arra járó ember által, és nem volt ebből probléma, hogy ti ott partizánkodtok a hegyek között, sátortáborban?
De persze, hogy volt a helyi, nem tudom mi volt az, körzeti megbízott vagy rendőrség, azok azonnal fölfigyeltek rá, hogy a faluba idegenek mozognak, és ezek rendszeresen jönnek, meg ugyanazok az arcok. De a falu népe az nagyon becsületes emberekből állt, azok nem. Azok nézték, hogy mi vagyunk huligánok, apácák, kozákok, ilyeneket mondtak, hogy itt vannak már megint, mert ugye a kései, meg a rojtos ruhák itt ott, akkoriban még indián ruhába bejártunk a faluba. Hát indián ruha nem volt az olyan nagyon igaz indián ruha, de mindenképpen elütött a környezettől. Egyszer megtörtént az, hogy bementünk csapatostul, akkor még ez ilyen döngölt padlójú kocsma volt, kármentő, kecskelábú asztalok, fából faragott a falusi ember, akkor még fekete ruhába, fehér ingbe ment a kocsmába, és mi bementünk a falu útkereszteződésébe, volt az egyetlen kocsma, ugye ez volt az egyetlen, akkor Horváth öcsi elsütötte a Beirut típusú riasztópisztolyát, ez óriás dörrenést okozott.
És a kocsmában?
Nem, a téren. Akkor a kocsmából ezek a fekete ruhás férfiak mind kijöttek, tehát ott hagyták az asztalaikat, és mi ugyanazzal a lendülettel közöttük bementünk, és leültünk egy-egy asztalhoz. Vánik Karcsi bácsi volt a kocsmáros, és ő már tudott erről, hogy ezek indiánok, ezekkel úgy kell beszélni, és akkor kérdezte, hogy mit isznak, tehát, hogy ment körbe, de senki nem válaszolt, még a Karcsi bácsi hozzám ért, én voltam az egyik főnök, és akkor mondta, hogy sört, és én intettem, hogy nem, akkor bort nem, és akkor pálinkát, igen, jó, tüzes víz, és Karcsi bácsi biztos olvasott hajdalában indián könyvet, tudta ő, hogy tüzes vizet kell adni, és akkor mindenhol letette egy tüzes vizet, mi meg már jó előre elő volt készítve egy nagy zsákban, rengeteg 2 forintos, és ezt úgy kiöntöttük neki.
Többnyire, amikor így a kocsmában voltunk, akkor a legszebb tollazatú mindenféle fejdíszeket vették föl azok, akiknek akkor már volt gyönyörű díszített ruhákat. Soha nem volt olyasmi, hogy a legkisebb alkoholos állapot adódott volna, tehát valahogy el is vigyáztunk, az az érzésem. Először is a tüzes víz az egy sápadtarcúak által használt emberi gyarlóság. És hát itt az ősi indián mentalitást próbáltuk prezentálni, vagy reprezentálni.
Eleinte volt a faluban egy bácsi, sajnos már nem tudom a nevét, őt nagyon szerettük, egy idős ember volt, akinek szekere volt és lova, és ő nagyon szeretett bennünket. A falu az úgy nevetett rajtunk, nagyon jó mulatság volt nekik, és hát a hülye pestiek jönnek.
Ez a falu Bakonybél.
A falu, igen, Bakonybél volt. Onnan mentünk el gyalog, addig autóbusszal közlekedtünk, de úgy elfogadtak bennünket. Szóval valahol szerettek, de ez a bácsi ez különösen szeretett bennünket. Ott lehetett aludni az ő pajtájába, és a szekére fölrakta a holmiainkat, ugye, mert sátrat és egy heti élelmet általában vittünk meg ruhákat, és ő mindig kiszállította. Volt, amikor a lovait is odaadta, hogy jobb, izgalmasabb legyen a játék, szóval nagyon kedves volt az a bakonybéli élmény. Ismerőseket szerettünk, sőt a kocsmából megállt a busz, hogy a kocsma előtt bementünk, ott már a nevünket is tudták, és ha valaki nem ment a következő évben, akkor rákérdeztek, tehát számon tartottak bennünket, én úgy gondolom.
Az indián nevüket tudták, vagy az eredetit?
Nem, az indián nevünket tudták, mert az eredeti nevünket soha nem használtuk. Bakonybélben már nem voltunk, civil neveket nem használtunk. Ott már csak az indián neveket, és akkor ők tudták, hogy kit kell keresni. Hol a mosolygó, hol a füst, hol a varázsló.
Először is egy totális belső tartás igényeltetik az indián mentalitáshoz. Jellemző, hogy az indiánok magukról, ezt a könyvekből is sokan tudják, egyes szám harmadik szemében beszélnek, ami kicsit érdekes stílust ad az egész ottani emberi közlekedésnek. Sokkal objektívebben látják önmagukat is a valódi indiánok.
Hát mint egy kívülről szemlélik magukat? Egyszerre belülről és kívülről? Meg tudják ítélni, hogy jót vagy rosszat cselekszenek?
Hát aztán nem tudják, hogy jót vagy rosszat, de hogy mit tettek, az tényszerű biztonsággal mindig el tudják mesélni. Emlékszem például ilyenre, mikor elmeséltem azt egy nagyobb összejövetelen, miképpen tudtam haza elvickélni a sötétbe, egyes szám harmadik
onnan
közeli sápadtarcúak lakta faluból, valahogy beküldtek mondjuk valami manióka gyökér, és akkor hogy jutottam haza, és akkor hogy keltem át a sötétbe azon a bizonyos patakon, és ezt elmeséltem, akkor milyen érzésekkel töltődtem. Elközben, miközben a saját kalandjaimat meséltem, hát ez egy jó néhány kilométeres út, és vannak mindenféle buktatók, úgyhogy az már önmagában is egy lelki gyakorlat, hogyha bármilyen jelentéktelennek látszó kalandját az ember úgy próbálja elmesélni, hogy az mindenki számára teljesen érthető és átélhető legyen.
Légy ma gyerek és játsz megint velem, emlékezz, ahogy én emlékeztem. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az idő nincs hályog alatt, hogy a tangó divat. Légy ma gyerek és búj függöny mögött, lessük meg azt, hogy díszbe öltözött anyánk Tóthúrral diskurál, míg apánk a jövőnkről politizál, s minden kéz pohárra tapad, hisz a tangó divat. Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk.
A 40 év alatt gondolom kialakult egyfajta íratlan szabályrendszer, de van-e valamiféle írott?
Van egy szabályrendszer, azt mi állapítottuk meg, hogyha ha valaki azt megszegi, tehát nem engedelmeskedik egy lövésnek, tehát nem esik el, akkor a többi minek rohan, vagy akkor minek küzd, és miért kúszott, mászott három éjjel, három nappal erdőbe, vízmosásokba aludt, étlen szomja, hogyha egy valaki felelőtlenségből, vagy meggondolatlanságból, vagy szándékosan nem tartja be a szabályt. A fegyverek utánzatai voltak az igaziaknak, de ezek nem lőttek, a íjak végén tompítás volt, mert ez egy hadijáték volt, amiben egymást el kellett találnunk. És erre volt egy szabályrendszer, ami szerint, akit eltaláltak, az szerint sebesült meg, vagy meghalt, úgymond elvesztette a nevét, kiesett a játékból, tehát egy nagyon bonyolult szabályrendszer alakult ki.
És mik a legfontosabb szabályok?
Indiánnak kell lenni, ez a legfontosabb, ez egy nagy gömb, ebben minden bele tartozik. A tisztaság, a szép beszéd, a pipa szokások, a szokások ismerete.
Kötelező pipázni?
Nem, de ha dohányzol, akkor pipázol. Szent dolog, az egy nép szent dolga volt, ezen keresztül érintkezett a szellemekkel, és csak a bolond ember nem tudja, hogy bizony úgy van, amikor a pipát a kezedben tartod, akkor te közel vagy ahhoz, hogy megszólítsd azokat az erőket, azokat a titokzatosságokat, amik minden emberben benne vannak, csak a rohanó élet miatt bele is szorulnak. Belülünk ilyenkor ki is tud az jönni. Meg lehet szólítani a napot, lehet köszönteni, meg lehet szólítani a kavicsokat. A természet tökéletes része, húsával, bőrével, hajával a természet részévé válik az ember. Ezt félig nem lehet játszani, csak egészen megterhelő, és nagyon fárasztó tulajdonképpen. Olyan, mint egy izzasztó kunyhó, ha kijössz belőle, nagyon fáradt vagy, viszont tiszta.
Remélem most is érződik, hogy némi büszkeséggel tudunk róla beszélni. Nem azért, mintha olyan kiváló indián lettem volna én. Öcsém egyébként inkább voltak élharcos jellegű tulajdonságai.
Ez mit jelent?
Hát például remekül íjazott. Hát itthon rengeteget gyakoroltunk nyaranta egyébként. Lehet, hogy kicsit vadnyugatinak tűnik, de kést is dobáltunk. De a heteken át olyat gyakoroltuk, hogy fa táblákba pörgetve beleálljon a kés. Hát persze ez egy kicsit már a filmek hatása is lehetett.
Hét napja már, hogy nem ettünk, és Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey! Hey, 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 hey! Lee! Ilyen fiú! Hogy átmentünk a városon, és lőttek ránk, csak ennyit szólt. Hey! Hey, 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 hey! Lee! Ilyen fiú! Oregonban, hogy vállon lőtték, bár látszott rajta, hogy fél, nagyon csak ennyit szólt. Hey! Hey, 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 hey! Lee! Ilyen fiú! egy utcasarkon megdögleni, hogy előre küldesz négy másikat, hely! Hely, 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 hely! Ilyet, ilyet csak mi tudom. Már messziről tudtuk, hogy ő érkezik.
Csak 1876. február 7-e. A hadügyminisztérium felhatalmazta Sheridan tábornokot, a Missouri katonai körzet parancsnokát, indítson hadműveletet az ellenséges érzületű Sioux, köztük Ülőbika és Szilajló csoportjai ellen. A március 17-ére virradó hajnalban az amerikaiak rajtaütésszerű támadást hajtottak végre a csejenek és az oglalasziúk közös, békésen alvó tábora ellen. A távolból néztük, hogyan rombolják szét a falut, emlékezett Faláb. Vigvamjainkat felgyújtották, bennégett mindenünk. A fészket rakó vadludak holdjában, amikor magasan zöldelt a fű, és újra erősek voltak a lovak, Szilajló felszedte táborát, és az oglalákkal meg a csejenekkel együtt a Tong River torkolatához, Ülőbika erős hunkpapa táborához vonult, hogy egyesítsék erőiket.
Tehát ez egy ilyen szép álom volt, a mai napig is az. De akkoriban ebben a buta hazug korban, amikor végülis az ember nem sarkalta semmi teljesítményre igazándiból, csak önmaga, tehát ezzel a kádári időket értem, tehát a 56 után nem tudom meddig tartott ez az Ocsmány Lagymatag kor, számomra az volt, talán a 80-as évekig nem volt ösztökélő erő.
Állott lábvíz volt.
Lábvíz volt, és abba az ideál szinte sugárzóan tudott működni, mert ott valami értelmes dolgot csinált az ember.
Az ön édesapja híres író, az ő életművében megjelent valamilyen módon, akár áttételesen is az, hogy a két lánya megjárta az indián hadiösvényt?
Nem, az ő életében nem, vagy a könyveiben nem jelent meg, de ő sokkal szerencsésebb volt nálunk, mert ő elment Amerikába, és egy hónapig volt a Dakoták földjén, sőt a Sioux-nál is, és amerikai magyarok vitték el körbe Észak-Amerikába. Lakatosnak hívták, az indián rezervátumban még kapott, és egy papírt, hogy testvérének fogadták, mert Lakotásznak hívják ők a Dakotáknak, és hogy nem igazán értették, hogy egy európai embernek a neve lehet ez, de befogadták testvérként.
Ő az igazi Sioux-nak mesélt arról, hogy Magyarországon van egy hunkpapa törzs, amely a Sioux játékait, igazi játékait utánozza?
Igen, mesélt nekik róla. Valószínűleg ez is gondolták azt, hogy ők testvérek a nevéből következő, mert elmesélt, hogy bezzeg az ő lánya is, az is Sioux és az is hunkpapa. Ő nevetségesnek tartotta a mi játékunkat, kicsit viccesnek, és nem volt fontos neki.
Nem is jött le önökhöz?
Nem, mindig csalogattuk, már nagyon szerettük volna kikötni egyszer, de nem sikerült lehívni.
Hogy értő, hogy kikötni?
Hát az ellenséges fehér embereket kikötöttük egy karóhoz. De aztán a cölöpöt is kivették a Tamásék, mert volt egy vesztes csata, amikor a mi harcosaink kerültek a cölöpre, úgyhogy azóta nem volt, egy idő után nem volt már cölöp. Volt egy fehér ember, az Aba, aki hol az egyik csapathoz tartozott, hol a másikhoz. Arról volt nagyon híres, hogy nem tudták foglyul ejteni. Hosszú éveken keresztül, és mindenki rettegett az Abától, nagyon szerettük egyébként, és egyszer elfogták, és volt egy szürke kalapjára, borzasztó büszke volt. Azt féltett a legjobban, és ki volt kötve a sátrak elé, amikor a harcosok elmesélték a csata lefolyását, és akkor én szedtem ilyen nagy bozótokat, virágokat, mindenféle falevelt, és fején volt a kalap, össze volt kötve a kez, és persze nem látott hátra, és fogta az egészet, egy nagy bokrétát kötöttem a fejére, egy szalmakalap. Aztán nagyon féltem persze, mert gondoltam, ha megtudja, akkor biztos, hogy elvisz, és kiköt engem a következő évbe. És évekig kerest, hogy ki volt az, és nem mondták meg neki, hogy ki volt az, aki őt feldíszítette, mert ez borzasztó nagy szégyen volt, és mindenki rajta nevetett. És aztán évek múlva tudta meg, csak amikor egy videó, vagy egy fénykép felvételen valakitől meg én esetleg tudtam, hogy van ez a fénykép, és hogy körbejár, és akkor derült ki, hogy én voltam.
1876. június 17-én Szilaj Ló és felbukkanó főnök vezetésével a Sziú és a Csejen harcosok a Rosbád folyó melletti csatában visszavonulásra kényszerítették Krúg tábornok csapatait. A győzelem után a törzsek főnökei a hungpapa vezért Ülőbikát ismerték el a törzsi táborok nagyfőnökének.
Én úgy kezdtem írni ezt a könyvet, hogy ugye az erdély fiúknak ott vartam a sátrakat Erdély Miklóséknál.
A Szene Zsuzsa az Inger varrógépén.
Inger varrógépén, és ugye hát Kormos Pista is néha ott elsétált, és látta egy naplómat, amit én úgy leírtam, hogy mi történt a táborban, meg egy-két ilyen fényképet, meg rajzot belerajzoltam. És ő elolvast, és mondta, hogy te Tamás, hát ezt meg kell írni. Rákaptam az írásra. Az elkezdtem írni, és belegabajodtam saját magamba, mint a szürke medve a saját csapdájába. Egyszerűen csak Kormos Pista rábeszélt arra, hogy azt a naplót bővítsem ki. És ő volt az, aki bevitte a Móra kiadóhoz, tehát nem én. Az akkori történéseket színeztem át teljesen indiánnál. 67-68-ban írtam ezt a könyvet, és akkor is rajzoltam. Az egy, mindegy, a könyv sorsa egy furcsa, mert az elfeküdt, nem akartam. Azt kérte a Móra kiadó akkor, hogy a könyv végén győzzön a főnök, és vegye el azt az indián lányt feleset, tehát happy end. És akkor én hát azt tudtam, hogy az én könyvemben nincs happy end. Ne feledkezzünk el az évszámról, 60-as éveket éljük, hát hogy győzött volna az én könyvemben a főnök, mikor minden agyon volt verve körülöttünk, és én kivettem a kéziratot, elhoztam a kiadótól, és eszemágában se volt soha átírni, és akkor tavaly jött egy barátom, rábeszélt, hogy hát bolond vagy, ott van, kész, legyen, és belementem, van, lelepleződtem.
Kelet-Európa, Európa lichtófja, kidobált szemetek a fal, ridegen mered. Kelet-Európa, vagy Kelet-Közép-Európa, sor került rád is, Káin, mostoha gyerek. Édes szívem te, vaksüket nóta, Ócska a Verkli éneket. 56 Európa, 68 Európa, te billé pofozott, ősz eltorzult gyerek. Kelet-Európa, ott ülnek a boltba, Tiranno, Marxo, Geronto és Trabant fejesek. Kényszeres nóta, zongorista, hallgatom tompa éneket. Félszeg Európa, részeg Európa, rokona embernek, így hát majom rokon. Nem is Európa, igenis Európa, szemüveget kap le, tán jár még egy pofon. Nem is Európa, igenis Európa, mit álmodsz?
1968 tavasza és nyara, hogy maradt meg az emlékezetedben? 25 éves voltál, ugye?
Igen, annyi voltam, és pont akkor csak fiatal fiúk voltak, pont a két erdély fiú, de Csongor, hát föl tudom sorolni, Hornok Imre, az már Amerikában van, hát ezek már mint felnőtt férfiak és komoly emberek, de akkor ők ilyen 13-14 évesek lehettek talán, és Farkas kölyök, és én voltam a nevelőjük, tehát én voltam az öreg. Indián, 25 évesen. Tehát neveltem őket indiánnak. Nem volt több felnőtt, csak én. Iszonyú csörömpölésre ébredtünk egy hajnalban, ilyen 3-4 óra körül. Kirohantam a patakpartra, vagy mindannyian kirohantunk, és megdöbbenve láttuk, hogy tankok tömege csörtet át az erdőn, kidöntve fákat, átgázolva mindenen, és ugye engedélyt nem kértünk, a helybeli erdésztől volt valami szóbeli megegyezés, hogy mi ott vagyunk. Mi rémülten elástuk a baltákat, mindenféle indián fegyvert eldugtunk egy sziklahasadékba, hogy, mert azt hittük, hogy egy hadgyakorlatba csöppentünk bele, és miután nem kértünk engedélyt, hát magunkra vessünk, hogy most itt percek alatt átrobog rajtunk minden, de az indián ruhákat nem vettük le, És két tank között én átrohantam, mert a tankok pont az ellenséges tábor is köztünk vonultak. Rohantam be az ellenség táborába, akik fegyvert emeltek rám, és én mondtam, hogy ne. Tehát kilépve a játékból kiáltoztam nekik, hogy nem játszom, nincs hajam, levettem a parókámat. De az ellenséges tábor, akitől mondjuk 5 kilométerre zajlottak ezek az események, tehát a tankok nem rajtuk vonultak keresztül, akkor mondták, hogy igen, a szemek és a fülek jelentették, hogy acélfejű sápadtarcúak mennek vas szekéren arra. Tehát nekik még mindig játék volt, amíg én addig ordítoztam, amíg megértették, hogy itt valami nagy baj van, amit mi nem tudunk, hogy micsoda, mert itt nem 5 tank ment el, hanem reggel óta már elment valami 400. És hazafele rohantam, és jól ismerve az erdőt, én beugrottam egy ilyen bozótba, ahol tudtam, hogy egy forrás van, és 3 turista állt ott a forrás mellett. És kérdeztem, nem tudják, hogy mi ez? És ugye hát mi nem használtunk se rádiót, se gyufát, se semmit, nem tudtunk semmit, és mondja, hogy nem tudják, hogy mi történt, nem tudja, hogy mi történt, és mondta, hogy nem, és azt mondta az egyik nő, és sírt, azt megdöbbentem, azonnal sírta, hogy kimondta, hogy ma hajnalban megszálltuk Csehszlovákiát. Abban a pillanatban véget ért a tábor, úgy értem, lélekben, és utána már csak arra ügyeltünk, hogy hazajussunk a szüleinkhez.
...1877. szeptemberében fogták el Szilajlovat, aki a fogságból menekülni próbált, de egy őrszem szuronyával leszúrta. És egész szeptemberben a száradó fű holdjának havában a gyászolók díszőrséget álltak a sír mellett. A hulló levelek holdjában azután megérkezett a hír, a nebraszkai szíjúknak el kell hagyniuk lakhelyüket. A kormány új rezervátumot jelölt ki nekik a Missouri River mellett. A kitelepített indiánokat katonák hajtották. Útközben néhány kisebb csoportnak sikerült megszöknie, hogy csatlakozzanak Ülőbikához, a sebesült térd hegyi folyó mellett. Csak ők ismerték azt a helyet, ahol csobban a part.
Nagyon furcsa volt. Indián ruhába álltunk, akkor már megmutattuk magunkat az oroszoknak, mert kiállt egy páncélos oldalt, és az orosz páncélosan látszott, hogy teljesen magától értetődőnek tartja, hogy itt az erdőben lakó emberek ilyen bőr rojtos ruhába járnak. Gondolom neki olyan volt, mint egy kazak vagy egy kirgiz népviselet. Tehát ha az erdőben lakó magyarországi népek ilyen ruhába járnak, tehát este is ott gubbasztottak a tankjuk mellett a folyó túloldalán. A fiúk mindenáron oda akartak menni, mert kisfiúk voltak, ők is az tank volt. És én mondtam, hogy ne menjenek oda, de látszott, hogy nem lehetett visszatartani őket. És mondtam, hogy ha oda mentek, akkor ne beszéljetek oroszul. Hát gyűlölet és harag volt bennem. De a gyerekeket nem lehetett visszatartani, oda mentek, és előbb-utóbb hallottam az orosz csivitelést, barátkoztak.
Az egyik gyerek Erdély Dani, azaz Tücsök.
Azt tudtuk, hogy oroszok, azt, hogy Prágába mennek, talán tudtuk, de azt hiszem, ők nem tudták, hogy hova mennek. Ez kiderült a beszélgetésből. Bemásztunk a tankokba, használtuk a Gége mikrofont, ilyen oroszos kedvességgel, bűbájjal mutogatták. Szeretik a gyerekeket, teljesen rendben volt, és valahogy úgy jeleztük nekik, hogy ne lőjenek.
Még valahogy este fele, mert mi ugye tüzet raktunk, és akkor ezek a fiúk mindenáron az oroszokra terelték a beszélgetést, és mondtam, hogy akkor hívjátok ide, és akkor odajöttek, és akkor mondtam nekik, hogy csináljatok nekik, akkor 2 nagy zsíros kenyeret sok hagymával is hozzátok meg, mert ilyet nem úgy csettek 4 év óta, vagy 5 év óta, mióta eljöttek otthonról, és az egészen megható dolog volt, ez a 2 orosz páncélos, akiről később kiderült, hogy kárpátaljai ukránok. Én nem voltam hajlandó oroszul megszólalni, és ott ették ezt a kenyeret, könnybe lábadt a szemük, és reggel egyszer csak leszedtek mindent a tankról, minden készletüket, ehetetlen papírzacskóba csomagolt leveseiket, meg csupa ehetetlen dolgot, a vízkészletüket behordták a táborba. Egyszer mindenüket odaadták, és én akkor szóltam hozzájuk csak egyetlen szót, és mondtam, hogy tudom, hogy Csehszlovákiába mentek, és mondtam, hogy ne menjetek oda. És azt soha nem felejtem, ott ült a tank szélén az egyik orosz, és nézett a semmibe, és aztán jött valami kattanás, valahol megszólalt valami rádió bent a páncélosba, és egyszer csak visszaugrottak, beindították viszonyatos bőgve a motort, közben ott vonultak a ilyen 100-200 méterre a többi tank, és ők besoroltak a valamelyik, nem tudom, 584-es és a nem tudom hányos tank közé. Mentek, mi átszaladtunk a folyón, hogy integessünk ennek a mi tankunknak, és egyszer csak lecsukódott ez a fedél is, biztos jött egy újabb rádióparancs, és akkor mondtam a fiúknak, hogy na, ott megy az ellenség.
Ülőbika éneke. Harcos voltam egykor, most mindennek vége. Nehéz időket élek.
És utána csináltál még tábort, vagy ez volt az utolsó?
Hát utána nagy nehezen folytatódott. Ugye egy év volt, amíg földolgoztuk, vagy talán a mai napig nem dolgoztam föl, hogy 68-ban mi történt, ez megbocsáthatatlan, diszidálni akartam. Az egy nagyon felkavaró dolog volt, de miután nem lehetett se diszidálni, semmit nem lehetett csinálni, hát maradt megint ez a belső emigráció, tehát akkor megint az indián az így folytatódott. De már nem volt soha olyan játékos.
Ta-ra-ra-ra, 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 ta-ra-ra-ra.
A hideg reggeli szélben leheletük fehér csíkei hamar eloszlottak a mélyedést szegélyező csupasz bokrok ágai között. Usni jeló, hideg van. Tunkasila, a nagyapa akarta, hogy összetalálkozzunk, és együtt menjünk az erődhöz csatázni. Jól tettük, hogy veled mentünk. Úgy kiáltoztak a katonák, amikor lőttünk, mint a kisfiúk lófürdetés közben. Sokan vannak a fehér emberek. A szívük gyenge, a szemük is gyenge. Ha felnéznek az égre, csak a madarakat látják, a napot nem. Fagyos szél söpört végig a ligeten, és levelekkel szórta be a négy férfit és a lovakat. Kiktaio, ébredj fel, rázta meg halszány vállát holló. Az oglala felült és körülnézett. Jó harc volt az este. Én még visszamennék verekedni, mondta frissen. Füst a szemében felállt, összetekerte a takaróját, és a nyergével a lovához ment. A ló halkan nyerített. Füst a többiekhez fordult. Ennek a hadiösvénynek vége? Én visszaindulnék a porfolyóhoz, hogy a humpapa harcosokkal és veletek együtt elszívjuk a lepecsételt pipát. Hey, Jappi! Hívó, menjünk! Mondták az oglalák. A nagy hóesés előtt meg kéne érkezni. Bizony, most nyíló, hideg van. A szívem forró. Vaste.
Elhangzott a Bakony Prága hadiösvény 1968. Műsorunkban részletek hangzottak el Dee Brown, a Vadnyugat története indián szemmel és Cseh Tamás hadiösvény című könyvéből. Közreműködött Galkó Balázs. A felvételt Göbjös Tamás és Vajda László készítette. A zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztette és rendezte Markovics Ferenc. A dokumentum műsor 1998-ban készült, és legutóbb 2003. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.